Sziasztok! Horváth Gábor vagyok. Ez itt a Számítógép Architektúrák tárgy online előadása. A mai előadás témája a virtuális memória. Ez a videó a BME Mérnök Informatikus BSC képzésének a tananyaga. Személyes használatra bárki szabadon megnézheti és birtokolhatja. A BME villamosmérnöki és informatikai karán kívüli képzésekben csak a kar engedélyével lehet felhasználni. Virtuális memória. Az előző videóban a memória technológiákról beszéltünk. Láttuk, hogy milyen technológiai korlátok érvényesek a DRAM alapú rendszermemóriákra, és megállapítottuk, hogy az elmúlt évtizedek sorozatos fejlődése ellenére a DRAM memóriarendszerek késletetése nagyjából ugyanabban a tartományban mozog. Valamint ránéztünk arra a bizonyos grafikonra is, amelyik kitűnően szemlélteti, hogy a processzorok fejlődési üteme mennyivel gyorsabb, mint a memóriarendszerek fejlődési üteme. Ennek fényében kialakult egy olyan képünk a DRAM-ról, hogy ez egy lassú memória technológia. A virtuális memória bevezetésével ezt még lassabbá tesszük. Persze rögtön felmerül a kérdés, hogy biztos van valami kompromisszum a háttérben, ami ezt szükségessé teszi. Valójában ez nem igaz. Virtuális memóriára nincs szükség, lehet élni virtuális memória nélkül is. Vannak processzorok, ma is adnak ki kifejezetten nagy teljesítményű processzorokat is, virtuális memória kezelés képessége nélkül. Ezeket azonban leginkább célrendszerekben használják, mivel a virtuális memória jelenléte olyan hatalmas kényelmi töbletet ad a programozhatóság szempontjából, amiről a szoftverfejlesztés során nem szeretnék lemondani. De nézzük meg azt, hogy pontosan mi is ez a motiváció, mi az, ami a programozást annyira kényelmessé teszi. Általában mai világban 64 bites processzoraink vannak, ez azt jelenti, hogy egy rendkívül széles CIM busz áll rendelkezésre, nagyon nagy mennyiségű memóriatartományt tudunk végig címezni. Hogyha az AMD 64 architektúrát nézzük, ami az X86-nak hát szokták AMD 64-je hivatkozni az X86-nak a 64 bites kiterjesztését, abban egyelőre 48 bites címeket lehet használni, ez 256 terabájt memória címzését teszi lehetővé, ami egy hatalmas szám, ennek a töredékével sem rendelkezik ma egy átlagos számítógép. Egyszer a programunk egy olyan számítógépen fog futni, amiben egészen kevés memória található, másszor egy olyan van, amiben sokkal több memória található, valamint számolni kell a multitasking képességgel felvértezett operációs rendszerek működésére is, ami abban áll, hogy a programunk mellett egyszer sok más task osztozik a memórián, és akkor kevés jut a mi programunkra, máskor pedig a mi taskunk az egyetlen, a mi programunk az egyetlen, ami fut a rendszerben, és akkor az összes rendelkezéssel a memóriával mi rendelkezhetünk. Most el lehet képzelni, hogy egy ilyen környezetben, ennyire változékony memória kapacitással rendelkező környezetben mennyire nehéz egy programot megírni. Menet közben, a program futása közben elfogyhat memória, hirtelen felszabadulhat nagy mennyiségi memória, minden egyes memória allokációnál ellenőrizni kéne, hogy sikerült-e vagy nem. Ha nem, az nem jelentenek tragikus hibát, hiszen lehet, hogy később sikeres lesz az allokáció, és így tovább. Ez nagyon-nagyon kényelmetlené teszi a programozást. Ennél, ahogy már megszokhattátok C programozás tárgyból például, a sokkal egyszerűbb programokat írni, az ember a malloc, illetve a new operátor után udvariasságból időnként megnézi, hogy sikerült-e a memóriafoglalás vagy nem, de azért azt megnézném, hogy ki az, aki valaha egy ilyen memóriafoglalásra egy hibát kapott volna vissza. Ugyanis a virtuális tárkezelés megoldja ezt a nehézséget számunkra, ugyanis a virtuális tárkezelésnek az a fő koncepciója, hogy a operációs rendszer és a CPU közös erővel a teljes címteret felajánlja a futóprogramok számára, és van egy bizonyos technika, egy bizonyos mechanizmus, ami a háttérben gondoskodik arról, hogy ez a címtér hogyan kerül leképezésre a fizikai memória oldalán. Így nyerünk egy olyan programozási interfészt, ami lehetővé teszi számunkra, hogy nem kell a memória méret miatt aggódni. A malloc, a new egészen szélsőséges esetektől tekintve mindig sikerülni fog. Ha fogyatkozóban van a memória kapacitás, esetleg sokkal többet foglalnak a taskok összességében, mint amennyi fizikai van, akkor is működni fog a rendszerünk. Ez hogy működik, erről lesz szó ebben a videóban. Vetessük be az alapfogalmakat. A processzoron futó programok virtuális címekkel dolgozhatnak csak. Tehát azok a C programok, amiket ti írtok, azok a pointerek, amik ezekben a programokban vannak, mind virtuális címeket jelentenek. Fizikai címekhez közvetlenül mi nem fogunk tudni hozzáférni. A CPU lábain viszont fizikai címeknek kell megjelennie, ezek azok, amik a memória vezérlőn keresztül a DRAM-ból kiszolgálásra kerülnek. Tehát valahol a processzor fizikai, virtuális fizikai leképzést kell, hogy végezzen, a virtuális címekből fizikai címeket kell, hogy előállítson. Ez a művelet a címfordítás, és ezt a címfordítást a processzor az MMU nevű egységgel fogja elvégeztetni. Ez ma már a processzor integráns része, volt idő, amikor ez egy különálló egység volt a processzor mellett. MMU a Memory Management Unit rövidítése. Az ő dolga tehát a címfordítás, és ezt mindig, minden egyes memóriahivatkozáskor el kell végezni. Tehát akárhányszor hozzáértek a memóriához a programból, egy lokális változó változtatása, akármi, az címfordítással fog járni. Virtuális címből fizikait kell készíteni. Címfordításnak van egy adminisztratív overheadje, természetesen valahol nekünk tárolnunk kell, hogy egyes virtuális címekhez milyen fizikai címek tartoznak, de ez a leképzés sosem byte granularitású, hiszen akkor rendkívül nagy adminisztrációs költséggel, overheaddel kellene számolnunk. Ehelyett a virtuális memóriát nagyobb folytonos darabokra bontjuk, és ezekre a folytonos blokkokra mondjuk meg, hogy hol helyezkednek el a fizikai valójában a rendszerünkben. Hogyha ezek a folytonos blokkok fix méretűek, mindig egyformák, akkor lapokról beszélünk és lapozásról. Hogyha változó méretűek, lehet kisebbet is, meg nagyobbat is csinálni, akkor pedig szegmentálásról, és akkor pedig ezeket a blokkokat szegmenseknek hívjuk. Mind a kettőre van példa. Egyébként az X86-ban mind a kettő létezik egymás mellett. A mai világban azonban a lapozás egyértelműen dominál. Akármilyen új CPU architektúrát, utasításkészletet jelentenek be, szinte kizárólag lapozást támogatnak csak. Az összes modern operációs rendszer, Windows, Linux, stb. Első dolga bootoláskor, hogy amennyire csak lehet, figyelme kívül hagyja az X86-nak a szegmentálási képességét. Egyértelműen lapozásra alapoznak ezek az operációs rendszerek. Persze a virtuális címtér sokkal nagyobb, mint a fizikai címtér. Lesznek memóriatartalmak, amik adott esetben elférnek be a fizikai tárba, és ilyenkor ezeket az operációs rendszer majd egy diszkán fogja tárolni. Ez lesz az a művelet, amit szvepelés néven már hallhattatok a szakirodalomban. Ismerkedjünk tovább fogalmakkal. Tehát a virtuális címtérben lapjaink vannak. Fölkockázzuk a virtuális címteret lapokra. Itt pár kilobájtra kell gondolni, tehát X86-ban 4 kilobájtos alapból alapméret. Vannak rendszerek, ahol 8 kilobájt, vannak, ahol 2, körülbelül ebben a nagyságrendben mozog ez a paraméter. A fizikai címtartományt ugyanekkora méretű keretekre osztjuk, ezek ilyen szlotok. Tehát a keret ez egy olyan hely a fizikai memóriában, ahova lapot lehet tenni. Nyilvánvalóan akkora kell legyen egy keret, beleférjen egy lap, ugyanakkora a mérete. 2 hatmány méretűre szokták ezeket választani, hiszen láttuk a memória technológiáknál, ugye, hogy milyen egyszerű egy lineáris címből egy bitleválasztással elkülöníteni ilyenkor a lap azonosítót a lapon belüli pozíciótól. A lap keret összerendelések tárolására szolgál a laptábla. A laptábla az egy adatszerkezet. Ez egy olyan adatszerkezet, ami tárolja, hogy melyik lap melyik kereten található fizikai valójában, illetve egyáltalán benne van-e az adott lap a fizikai memóriában, vagy esetleg nem fér be oda, és máshol kell keresni a tartalmát. Ezek az információk szükségesek, ezek nélkül nem lehet virtuális memóriát csinálni. Lap, melyik kereten van, és hogy bent van-e egyáltalán a fizikai memóriában. Emellett tipikusan egy laptábla sokkal több információt is tárol, ha már egyszer minden memória lapra kell valamit tárolni adminisztratív okokból, akkor mellé raknak kiegészítő infókat, például védelmi biteket. Csak olvashatóvá lehet tenni lapokat, hogyha ez szükséges. Vagy meg lehet mondani egy lapra, hogy nem végrehajtható kódot tartalmaz, vagy adatokat tartalmaz, stb. Ezeket biztonsági okokból rosszindulatú programok vagy hibás programok működésé által okozott károk minimalizálására szokták használni. Egy másik nevezetes vezérlőbit a dirty. Dirty, ugye ez azt jelenti, hogy koszos, akkor dirty egy lap, ha valaki már összefirkálta, írt rá, történt rá írási művelet, amióta bekerült a fizikai memóriába. Ezt azért célszerű tárolni, ezt a kiegészítő információt, mert amikor az operációs rendszernek döntenie kell arról, helyszűke esetén, hogy melyik lapot írja ki a diszkre, hogy helyet csináljon egy másik tasknak, akkor nyilvánvalóan a nem dirty lapokat fogja először előnyben részesíteni, hiszen azokat nem kell update-elni a diszken. Ugye, ha úgy kerültek be a RAM-ba, hogy azóta sem módosított őket senki, egyszerűen ki lehet őket hajítani, nem kell a frissült tartalmat visszaírni a diszkre. Ezek az opcionális információk segítik a hatékonyságot, de ezek nélkül is elképzelhető egy virtuális memória rendszernek a működése. Nézzük ezt egy rajzon, hogy néz ez ki. A programjaink virtuális címeket fognak használni. A virtuális címek ketté vannak nyesve, az alsó L-bit lapon belüli eltolásra vonatkozik, ez ugye ebben azt is jelenti, hogy a lapméretünk 2 az L-ediken, ugye 2 az L-ediken különböző pozíciót lehet azonosítani L-biten. A cím további bitjei pedig a lapot fogják azonosítani, hogy hányas lapra vonatkozik az az adott virtuális cím. Tehát megint csak ahhoz, hogy a virtuális címből kiszámoljuk, hogy melyik lapra esik, nem kell osztani, nem kell maradékos osztás, erről szó sincs. Egyszerűen csak a N-bites címet ketté kell válni, le kell választani L alsó bitet róla, és a maradék bitek fogják a lapszámot megmondani nekünk. A laptábla, itt ez a zöld a fólián, fogja tárolni az összerendeléseket, erről elég részletesen fogunk beszélni. És a laptábla felelőssége az, hogy az adott laphoz megmondja nekünk, hogy melyik kereten van éppen aktuálisan elhelyezve a fizikai memóriában, hogyha egyáltalán ott van, és nem pedig a diszken kiszvepelt állapotban. Ebben a példában ott volt, ez a piros bit sorozat lesz a keretszám, ami megmondja, hogy a fizikai memória hányas keretére került ez a lap a virtuális memóriából. Ilyenkor az MMU veszi ezt a keretszámot, hozzáragasztja az eltolást. Az eltolást a virtuális címből vágtuk le, most elővesszük, és hozzáragasztjuk a keretszámhoz, és összeállt a fizikai címünk, mehet a memória vezérlőnek, aki ezt szépen ezt a kérést ki fogja szolgálni nekünk, és megkapjuk a szükséges adatot. A laptábla implementációkról szükséges egy kicsit többet beszélni, hiszen ez egy kritikus fontosságú eleme a virtuális memóriának. Nagyon fontos, hogy olyan adatszerkezetet válasszunk a laptábla céljára, amelyik képes a címfordítást minél gyorsabbá tenni. Tehát érkeznek a CPU felől a virtuális címek, ezt villámgyorsan fizikai címekké kell leképezni, tehát tempót kell diktálni, és a sebesség mellett nagyon fontos, hogy a memória igénye is kicsi legyen a laptáblának, hiszen igaz, hogy eddig erről nem volt szó, a laptábla olyan nagy, hogy nem tér bele tipikusan a CPU-ba, ezért ez is a lassú fizikai memóriába kerül eltárolásra, és nyilván minél ritkábban szeretnénk a laptáblához nyúlni, hogy minél kevesebb késletetést okozzunk a címfordítás során, ez is egy nagyon fontos szempont. Rengeteg adatszerkezet ismert az irodalomban a laptáblák megvalósítására. Mi meg fogunk nézni egy nagyon egyszerűt, ami nem lesz más, mint egy tömb, utána pedig néhány fejlettebbet, egy keresőfa alapút, illetve egy hashtábla alapú adatszerkezetet. Kezdjük a legegyszerűbbel, amit úgy hívunk, hogy egyszintű laptábla. Az egyszintű laptábla nem más, mint a laptábla bejegyzések tömbje. pontosan annyi eleme van a tömbnek, ahány lap elképzelhető a virtuális memóriában, és a tömb itt a laptábla címke alatt található itt az ábrán, a tömb ijedik eleme fogja tartalmazni az ijedik laphoz tartozó keret elhelyezési információit. Két fontos bejegyzése van, de lehet több opcionális is, mint már beszéltünk róla korábban. Valid bit. Ha valid bit 1, az azt jelenti, hogy az adott lap bent van a fizikai memóriában. Ha valid bit 1, akkor a laptáblában szerepel a keret száma is, tehát hogy a fizikai memóriában hányas kereten találjuk meg azt a bizonyos lapot. Ha valid bit 0, az azt jelenti, hogy az a bizonyos lap nincs benne a fizikai memóriában, valószínűleg kint van a diszken, ilyenkor az elhelyezési információ, ami korábban a keretszám volt, az nincsen kihasználva, oda az operációs rendszer azt ír, amit akar, a CPU azt nem fogja felhasználni semmilyen célra. A CPU-nak meg kell mutatni a laptábla kezdetét. Ez egy pointer. Tehát operációs rendszer elindul, és megmondja a CPU-nak, figyelj CPU, ezen a címen a fizikai memóriában kezelheted ezt a memória darabot úgy, mint egy laptábla. És föltölti az operációs rendszer a laptáblát, úgy, ahogy neki kell, beállítja a lap keretösszerendeléseket, és megmutatja neki a laptábla kezdő pointerét. Ezt egy control regiszterbe lehet beírni például az X86-os CPU-ba. Onnantól kezdve a CPU azt a tömböt fogja mérvadónak tekinteni, akárhányszor virtuális címből fizikait akar csinálni. Jön egy virtuális cím, leválasztja róla az eltolást, meghatározza a lapszámot, maradék bitek, tudja, hol kezdődik a laptábla, oda pozícionál a tömbben, ez egyetlen egy darab memória művelet keretében kiolvassa a laptábla bejegyzést, ez egy darab memória művelet volt eddig, a valid bitből megállapítja, hogy bent van a fizikai memóriában, a keretszámot kiveszi, összeragasztja a fizikai címet, és egy második memória művelet segítségével hozzáfér a valóban használni, elérni kívánt adathoz a fizikai memóriában. Nézzük meg, hogy milyen jellemzői vannak ennek a megoldásnak. Azt senki sem vonja kétségbe, hogy ez egy rendkívül gyors dolog. Ugye C-ben is, amennyi tapasztalattal rendelkezünk, abban már tudjuk, hogy egy tömbnek az indexelése az villámgyors. Az ember veszi, hát leírni is könnyű, szintaktikailag is egy kompakt dolog, az ember berakja a szögletes zárójelbe az indexet, és egyetlen egy memória művelet segítségével ki tudjuk olvasni az adott tartalmat a tömbből. Tehát ez egy nagyon gyors, ennél gyorsabbat elképzelni nem nagyon lehet. Egy művelet legalább kell ahhoz, hogy leképzési információt keressünk. Tehát ez világbajnok ebből a szempontból. Nézzük a másik szempontunkat, hogy legyen kompakt, legyen kicsi. Ez nem kicsi? Hát ez nagyon is kicsinek tűnik, ugye? Ennél kevesebb információval nem lehet lapozást csinálni. Csak a legszükségesebb dolgokat tároltuk a tömbben. A valid bitet meg az elhelyezkedési információt. Hogy lehet ennél kompaktabb leképezést csinálni? Hát, első ránézésre azt látjuk, hogy sehogy. És az emberben felül a kérdés, hogy hát mindenkinek ilyet kéne tárolni. Miért nem használjuk ezt az összes létező processzorban? Megvan oldva a probléma. Jó, hát kezdjünk számolni. Hát, ha kiderül valami turpisság. Vegyük elő a régi jó öreg 32 bites X86 architektúrát. 32 bitet azért szeretjük, én legalábbis azért szeretem, mert viszonylag áttekinthető kompakt számokkal lehet vele dolgozni. 64 biten már terabájtokkal, meg petabájtokkal én nem tudok olyan könnyen gondolkodni. 32 bites esetben az X86-ban 4 kilobájtos lapokra alapozott virtuális tárkezelés található. A 4 kilobájtos lap az azt jelenti, hogy 12 bites lap mezőnk van, ugye 12 bit kell ahhoz, hogy a 4 kilobájtos lapokat végig címezzük, 2 a 12-en az pontosan 4 kilobájt. A 32 bites címeknek tehát az alsó 12 bitje lapon belüli eltolás pozíció. A maradék felső 20 bit, ugye 32-ből 12, így jön ki a 20, a maradék felső 20 bit lesz a lap azonosítója. 2 a 20-on különböző lap lehetséges egy 32 bites X86-ban. Ez körülbelül 1 millió, kettes számrendszer miatt picit több, számoljunk 1 millióval. A bejegyzések mérete x86 processzorban 4 bájtos. Van 1 millió bejegyzésünk, minden bejegyzésünk 4 bájtos, elvégezzük a szorzást, kijön az, hogy 4 megabájtot foglal a laptábla az x86-ban. Az semmi, ugye? Hát 4 megabájt? Nulla, nem számít semmit. Hát ma már valóban nem. Amikor nekem az első 32 bites processzorom az asztalomra került, akkor összesen volt 2 megabájt rendszer memóriám. Hogyha ebből a 2-ből 4-et foglalna a laptábla, akkor nem örültem volna annak, ami marad a programjaimnak. Nem, ez egyszerűen túl sok. Számoljuk át a példát a ma kapható 64 bites processzorok esetére. A 64 bites üzemmódban is 4 kilobájtos lapokat használ az x86. Továbbra is 12 bitesek a lapon belüli pozíció azonosítására szolgáló mezők. Tehát 64-12, 52 bit marad a lapok azonosítására, ez 2 az 52. lapot fog jelenteni. Minden laptábla bejegyzést 64 bites üzemmódban 8 bájtot igényel, 2 az 52-en szer 8, 32 petabájtot foglal ez a tömb, hogyha így akarunk virtuális memóriát készíteni. Ez túl sok, nyilvánvaló, ez a probléma, ez a rák fenéje ennek a megoldásnak, hogy ez egy tömb, tömbet lehet indexelni villámgyorsan, semmi gond, de ahhoz, hogy a tömbbel tudjak dolgozni, az egész tömbnek benne kell lenni a memóriában, és ez az, ami nem működik. A teljes laptábla túl nagy, nem szeretnénk egyszerre tárolni, ezzel az összes többi megoldás, amit most sorra veszünk, mind arra van kiegyezve, hogy ezt a memóriaigényt a lehető legnagyobb értékben feloldja, csökkentse. Picit gondolkodjunk el rajta, hogy milyen keresésre szolgáló adatszerkezeteket ismertünk meg korábban, akár programozás tárgyból, akár valamilyen más forrásból. Programozás egyből beugorhat a bináris fa, ugye? Az egy nagyon hatékony adatszerkezet, amit kifejezetten azért vezettünk be, hogy a keresés jellegű műveleteket segítsük. A másik adatszerkezet, ami segíti a keresést, az a hash tábla. Erről valószínűleg még nem hallott mindenki. Ez később algoritmus elmélet tárgyból fog majd szóba kerülni, és akkor egészen sokat lesz róla szó, mindenféle részleteket fogtok majd róla tanulni. Ez a két olyan adatszerkezet, ami keresésnél a legtöbbet tud nekünk segíteni, és ezeket mind föl is használták laptábla céljára. Úgyhogy kezdjük is bele rögtön a fa alapú, úgynevezett hierarchikus laptáblákba. Na ez az, amit az X86 is használ, és pontosan ez az, amit az ARM alapú mobileszközeitek is mind használnak. Itt egy fa szerkezetbe szervezzük a laptáblánkat, ami eddig egy tömb volt. Ezt úgy tesszük meg, hogy magát a laptáblát is és lapokra daraboljuk föl, és újabb laptáblákat helyezünk el a memóriában, amik ezekre a laptábla lapokra mutatnak. És így tovább rekurzívan lehet az ötletet folytatni. Nézzük meg ezen az ábrán, hogy pontosan ez a dolog hogy is működik. Megérkezik a virtuális cím, levárjuk róla az eltolást, ezzel nem lesz sok munka. A maradék bitek azonosították eddig a lapot, hogy hányas lapról van szó. Most viszont ezt a mezőt továbbosztjuk, és különböző szintű laptábla indexeket azonosítunk benne, attól függően, hogy hány szintű keresőfát szeretnénk építeni a laptáblából. Először a processzor ránéz az első szintű indexre. Az első szintű index alapján megkeresi az első szintű laptábla adott bejegyzését. Az első szintű laptábla az egy olyan adatszerkezet a memóriában, aminek az elhelyezkedését a processzor tudja. Be van írva neki egy control regiszterébe, laptábla kezdőcíme, ennek az első szintű laptáblának a kezdőcíme. Tehát a sárga első szintű index meghatározza, hogy ennek hányadik bejegyzését olvassuk ki. Itt szerepelni fog egy valid bit, és szerepelni fog egy adat, ami nem a keretszám, hanem egy újabb pointer, egy pointer a megfelelő másodszintű laptáblára. A processzor követi ezt a pointert, és eljut a másodszintű laptábláig, hogy hol kezdődik a másodszintű laptábla. Ezután a virtuális címből leválasztja a másodszintű indexet, ezzel kiolvassa a másodszintű laptáblának a kívánt jelölt bejegyzését, megnézi, hogy valid bit 1-ese, ha igen, akkor megnézi a laptábla, a harmadszintű laptábla kezdő címét, követi a pointert, eljut a harmadszintű laptábla elejére, utána a harmadszintű index alapján kiolvassa ennek is a megfelelő bejegyzését, és itt viszont már nem egy újabb pointert találunk, a fának leértünk az aljára, a levelekhez, itt a valid bit már tényleg arra vonatkozik, hogy a fizikai memóriában van-e az adat, és az a címinformáció laptáblában már tényleges keret azonosító lesz, tehát kiveszi a CPU a keretszámot, hozzáragasztja az eltolásmezőt, és összeállt számára a fizikai cím. Nézzük, milyen előnyei vannak ennek az adatszerkezetnek az előzőleg bemutatott egyszerű laptáblához képest. Ez egy fa szerkezet, akármennyire is nehezen látszik most ezen az ábrán, amiben nagyon fontos észrevennünk, hogy nincs teljesen kitöltve az összes lehetséges folytatás a fának. A első szintű laptáblában is vannak ugyanis nulla valid bitek. Ez azt jelenti, hogy a fának abban az irányban nincsen folytatása. Ahol egyes biteket látunk az első szintű laptáblában, arra van folytatás, vannak olyan első szintű indexel kezdődő laptábla, lapazonosítók, ahol nulla, ott nincs folytatás. És ugyanez igaz a másodszintű laptáblára is. A valid bit határozza meg, hogy abban az irányban a fának, amelyik a laptáblát reprezentálja, van-e folytatása, vagy nincs. Tehát ezzel elértük azt, hogy a memóriában a laptáblából csak azt kell eltárolnunk, ami ténylegesen használatban van. Ahol van virtuális és fizikai összerendelés, amelyik összerendelés nincs, mert nincs a fizikai memóriában arrafelé egyetlen lap sem, azt a laptábla darabot nem kell tárolnunk. A fának azt a részfáját nem kell eltárolnunk a rendszer memóriában. Tehát ezzel nyertünk helyet. Mindjárt megnézzük, hogy mennyit. De mielőtt megnéznénk, nézzük meg a másik fontos teljesítmény mutatót, a memóriaműveletek számát, hogy mennyire gyors a címfordítás. Hát címfordítási idő szempontjából ez egy rosszabb megoldás, mint az előző egyszerű laptábla, hiszen minden egyes virtuális, fizikai címleképzéshez többször kell a memóriához fordulni. Ebben a példában háromszor, ugye? A processzornak először ki kellett olvasni az első szintű laptábla megfelelő bejegyzését, utána a másodszintűt, utána a harmadszintűt. Három memória elérés kellett ahhoz, hogy megkapja a fizikai címet. És utána a negyedik memória elérés lesz az, amelyik a program által hivatkozott adatra vonatkozik. Tehát ez egy rettentő, pazarló megoldás. Sajnos így működnek ma a processzoraink. Nézzük egy példát, mert ez alapján, az általános ábra alapján talán egy kicsit nehéz látni, hogy is működnek itt a dolgok. Ez egy egészen konkrét példa. Pici is, hogy ráférjen a megoldása erre a fóliára. Tegyük fel, hogy a processzor kap egy ilyen virtuális címet, amelyik úgy kezdődik, hogy 1011, és utána van még valahány bit eltolás, ami a lapon belüli pozícióra vonatkozik. Tehát a lapazonosító 1011. Ezt a processzor ketté vágja, leválasztja az első felét, 10. Ez fogja meghatározni, hogy hányas bejegyzését kell kiolvasni az első szintű laptáblának. Binárisan az 10 az hányas is jelent decimálisan? 1-0 az 2. Nullás bejegyzés, 1-es bejegyzés, 2-es bejegyzés, be van keretezve sárgával. Ezt kell kiolvasni a processzornak. A processzor látja, hogy 1-es a valid, és akkor megnyugszik, oké, okay. Errefelé van folytatás. Kiolvassa a pointert, követi a pointert, eljut a másodszintű laptábla elejére. Akkor ránézünk a virtuális címnek erre a lila mezőjére, 1-1, a másodszintű laptáblaindex. Decimálisan ez mi is? 1-1, ez a 3, ugye? Tehát kiolvassuk a laptáblát. Nullás bejegyzés, 1-es, 2-es, ez a 3-as eleme a másodszintű laptáblának. Be van keretezve lilával. 1-es valid bit azt jelenti, hogy a keresett lap a fizikai memóriában van. 0-1-0-1, az pedig azt jelenti, hogy a fizikai memóriának a 0101 indexű keretén található ez a lap. Vesszük a keretszámot, hozzáragasztjuk a cím eltolását, és mehet a memória vezérlőnek kiszolgálásra. Észre kell vennünk, hogy az első szintű laptáblában a nullás valid mezőjű bejegyzések irányába nincsen folytatása a laptáblának. Ebből a szempontból egy kicsit hibás ez a rajz, mert itt be van jelölve ez a mutató a második laptáblára, de igazából ez nincs letárolva a memóriában. Ez logikailag ott van, a fa része, de nem kell eltárolni, mert olyan kezdetű címek nincsenek. Ez azt jelenti, hogy 0-0-val kezdődő virtuális címek, 0-0-val kezdődő lapok egyáltalán nincsenek a fizikai memóriában. Tehát ha 0-0 kezdete van a lapnak, akkor a processzor egy lépés után meg tudja állapítani, hogy fölösleges tovább keresnie, úgyse lesz találat, ki van szerepelve a diszkre. Hogyha van ilyen lap, egyes a valid bit, akkor pedig folytatnia kell a keresést. Most már talán látjuk, hogy hogyan lett ez a megoldás memória felhasználás szempontjából takarékosabb, mint a korábban látott egyszintű laptábla. Egyszerűen nem kell letárolnunk a laptábla fának azt a részét, amiben nincsen valid címleképzési információ. Ennyi. Végezzünk el egy numerikus számítást, hogy az X86-ban egészen konkrétan hogy jönnek ki ezek a számok. 32 bites esetben a lapok mérete 4 kilobájt, 2 a 12-en, tehát a 32 bites címekből 20 bit marad arra, hogy a lapokat azonosítsuk. Körülbelül 1 millió lap található az X86 virtuális memóriájában. Minden egyes laptábla bejegyzés 4 bájtos, ez egy architekturális adottsága az X86-nak. A 4 kilobájtos lapokkal és a 4 bájtos bejegyzésekkel számolva kijön, hogy egyetlen egy lapra a virtuális memóriában 1024 laptábla bejegyzést lehet írni. Kb. 1 millió lapunk van a virtuális memóriában, ebből ez azt jelenti, hogy 1 millió laptábla bejegyzésre van szükségünk. Az 1 millió laptábla bejegyzésből 1000 fér egy lapra, ez azt jelenti, hogy a teljes laptábla leírásához 1024 lapra van szükségünk. 1024 lap, mindegyik lap 1024 bejegyzést tárol, és így fog kijönni a kb. 1 millió laptábla bejegyzés. Ezeket az X86 egy kétszintű fába szervezi. Az első szintű laptábla egy darab virtuális lapra, virtuális memória lapra ráfér. Ez a fának a gyökere. Ez pontosan 4096 bájtos, 4 kilobájtos, 1024 bejegyzése van, és mindegyik bejegyzés egy másodszintű laptáblára mutat. Minden másodszintű laptábla továbbra is 1024 bejegyzésből áll, pontosan egy virtuális lapnyi területet foglal memóriából, és így áll össze a X86-nak a kétszintű laptáblája. Hát összességében a 32 bites címből 20 bit marad a lapok leírására, és ez a 20 bit 10 plusz 10 formában felbontva kerül felhasználásra a kétszintű laptábla bejárására. Az első 10 bit fogja meghatározni a keresett első szintű laptábla bejegyzést, akkor a processzor ez alapján oda tud lépni a szükséges másodszintű laptáblára, a második 10 bit határozza meg, hogy abból melyik bejegyzést kell kiolvasni, és ebből össze fog állni az, hogy az adott lap melyik kereten található. Kétszintű laptábla, tehát 32 bites operációs rendszer alatt, 32 bites X86-os rendszerben, két memóriához fordulás kell a címfordításhoz, és a harmadik memória hozzáfordulás az, amikor a tényleges adathoz akarunk nyúlni. Ez elég lényegesen lelassítja a memória műveleteket. És nézzük a 64 bites esetet. 64 bites üzemmódban is 4 kilobájtosak a lapok X86-ban, csak hogy ekkor 8 bájtosakká válnak a bejegyzések. Egy virtuális lapra már csak 512 bejegyzés fér, 2 a 9-en. Az X86-ban továbbra is ragaszkodtak ahhoz, hogy ennek a hierarchikus laptáblának, ami egy fa, de nem bináris fa, minden egyes csomópontja beleférjen egy lapba. Egy lapra 512 bejegyzés fér, amit 9 bittel lehet végigindexelni, Ha megnézzük akkor a címek felbontását, akkor azt látjuk, hogy a 12 bitet, ami a lapon belüli eltolást leválasztva, 52 bitünk van a lapoknak az azonosítására, és ezt 9 bitekre kell bontanunk. 9, meg 9, meg 9, meg 9, meg 9, meg 7. Így fog kiadódni az 52 bit. Ebből az jön ki, hogy ennek a fának a gyökere 2 a 7-en bejegyzést tartalmaz, a gyökérelem tartalmaz egy mutatót egy másodszintű laptáblára, ami már 2 a 9-en bejegyzést tartalmaz, abban találunk egy indexet a harmadszintű laptáblára, a negyedszintűre, az ötödszintűre és a hatodik szinten végre megtaláljuk az elhelyezkedési információt, hogy a lap melyik kereten található. Tehát minden egyes címfordításhoz 6 memóriaművelet szükséges, ami borzasztó sok. Címfordításonként 6 memóriaművelet, egy óriási pazarlás, és sajnos ezzel egyet kell élnünk, mert ezek az architektúrák, amik körülöttünk vannak, x86 meg az ARM, ezt a technikát használják. Rengeteg kapcsolódó példát fogunk megoldani majd a számítógép architektúrák gyakorlatokon, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mindenki egészen pontosan érteni fogja ennek ezeknek a laptábláknak a működését, a lelki világát, hogy hogyan kell bennük keresni, hogyan kell bennük frissítéseket végezni. Ezek elég hangsúlyos elemei a tájnak, a vizsgán is szerepelni fognak, számonkérésekben is szerepelni fognak, és erre elég rendesen épít majd az operációs rendszerek tárgy, úgyhogy ezt muszáj lesz mindenkinek megértenie. A következő adatszerkezet, az inverz laptábla, viszont egyáltalán nem egy standard megoldás. Ez nincs is benne az alap anyagban, ez egy emelt szintű anyagrész, és így ez az IMSC-s hallgatók számára lesz csak releváns, tehát aki IMSC pontot szeretne szerezni, annak tudnia kell az inverz laptábla működését is, nem csak a hierarchikus laptábláját. Aki pedig csak érdeklődik, annak ajánlom figyelmébe, mert szerintem ez egy nagyon elegáns, nagyon szép megoldás, amit érdemes ismerni az alapműveltség részeként. Ahhoz, hogy megértsük az inverz laptáblának a motivációját, hogy miért van rá szükség, fontos egy picit átgondolni, hogy egész pontosan milyen hátrányai vannak a hierarchikus laptáblának, mi az, amit nem szeretünk rajta, mert akkor ezeken szeretnénk segíteni, megoldást keresni rá. Hát a legnagyobb problémánk az volt, hogy az elemek száma az megegyezik a lapok számával. És ez azt jelenti, hogy egy 64 bites rendszerben, ahol hatalmas mennyiségű lap van, x86-ban 2 az 52-en mennyiségű lap van, egy olyan adatszerkezetet készíteni, amelyik mindegyikre tartalmaz címlelképzési információt, ez egy nagy kihívás. Ugye a fákkal el tudtuk érni, hogy csak a használatban lévőket tároljuk a memóriában, de ennek az volt az ára, hogy több memóriaművelet kellett a címfordítás érdekében. Az egész onnan indul, hogy a hagyományos megoldások szerint a laptáblában annyi elem van, ahány lapunk van. Minden lapra tárolunk címlelképzési információt. Hiszen, ez egy logikus döntés egyébként, hiszen a CPU virtuális címek szerint keres. Tehát CPU tudja a lapot, és keresi a keretet. Teljesen logikus volt, hogy olyan adatszerkezetet választottunk, amelyik a laphoz keresi meg a keretet. Na, az inverz laptábla nem ezt csinálja. Az inverz laptábla pont fordítva gondolkodik. Az inverz laptábla azt tárolja, hogy egy adott keret, melyik lapot tartalmazza. Ezzel értük azt, hogy az elem számunk megegyezik a keretek számával. Sokkal kisebb, mint a lapok száma. Ugye a fizikai memória tartomány per pillanat olyan 16 GB körül van, így 2020 környékén. Ez a standard memória méret. Vannak helyek, vannak alkalmazások, ahol 10-szer ennyi kell, vannak alkalmazások, ahol 10-ed ennyi kell, de ebben a nagyságrendben mozgunk körülbelül. A virtuális címtartomány sokkal nagyobb. 60 IBS processzorokat használunk, jó pár nagyságrenddel nagyobb a virtuális címtartományunk, sokkal több lap van, mint a hány keret. Tehát a laptábla méretét ez a gondolkodás orvosolja. Csak annyi bejegyzést kell tárolni, ahány keretünk van. Ez tök jó. Az egyetlen probléma, hogy a CPU-ban nem így merülnek föl a keresési igények. A CPU azt akarja megkeresni, hogy az ilyedik lap hányadik kereten van. Van egy adatszerkezetünk, amely megmondja, hogy egy adott kereten melyik lap található, akkor ez egy fordított probléma, egy fordított leképzést tárol az inverz laptábla, és jó nagy kérdés, hogy akkor hogy oldjuk meg ebben a hatékony keresést. Kicsi lesz a laptáblánk, de a keresést az egy kérdéses dologgá válik. A kereséshez pedig hash-függvényeket használhatunk, ez az, ami lehetővé teszi majd ezeknek az inverz laptábláknak a gyors működését. Hash-táblák később lesznek a képzésben, de igazából ez nem egy nagy ördögösség, tehát itt valami egészen egyszerű dologra kell gondolni. Például gimnáziumban, nálam, az iskolámban az angol szótárfüzet, az úgy volt kezelve, hogy kezdőbetű szerint be voltak rakva ilyen kis fülecskék a füzetnek az oldalában, hogy itt kezdődnek az A betűvel kezdődő szavak, itt a B betűvel kezdődő szavak, stb. És akkor kerestem egyébként azon belül pedig teljesen szortolatlanul, ahogy éppen tanultuk az adott szót, kerültek bele ugye az angol-magyar összerendelések, szó összerendelések. És akkor kerestem egy szót, mondjuk Apple, akkor rögtön tudtam, hogy az A betűs résznél kell keresni, az A betűs fülnél kinyitottam a füzetet, és csak az A betűsök körében kellett a keresést elvégezni. Tehát a hash függvény ebben az esetben az angol szó első betűje volt. A hash függvénynek az a feladata, hogy a keresési teret csökkentse. És csökkentette, a szótárfüzetnek egy szűk résztartományát jelölte ki, ott lehetett csak találat, a többit nem kellett megnéznem. Erről van szó az inverz laptáblák esetén is. Kell egy jó hash függvény a lapszám alapján, amelyik belövi, hogy nagyjából hol lehet a fizikai memóriában az adott lap, és akkor az inverz laptábla inverz laptáblában már pontosan helyezkedést pontosítani tudjuk. Nézzünk erre egy ilyen nagyon-nagyon sematikus példát, de ezt tényleg csak számokkal lehet értelmesen elmagyarázni. Az IMST gyakorlaton ezek mind-mind lesznek egészen konkrét számpéldákon keresztül. Ha valaki nem IMSC gyakorlatra jár, akkor számára ajánlom a jegyzetnek a fellapozását. A jegyzetben is benne vannak ugyanezek a példák, ugyanazokkal a számokkal, szépen pontosan lépésenként elmagyarázva, hogyan kell menedzselni egy ilyen laptáblát. Na nézzük, hogy működik ez. A CPU kap egy virtuális címet, mert fut a programunk, hozzányúlunk egy lokális változóhoz. Bent van a memóriában, a virtuális memóriában van, mert mi programunk csak azon tud dolgozni. A CPU kap egy virtuális címet. Ennek van egy lapszám része. Ezt ráereszti a hash függvényre, hogy azt mondja a CPU, hogy fú, hát fogalmam sincs, hogy ez a lap hol lehet. Hash függvény, mondjál már valami tippet, ami egy picit segít. A hash függvény a hash kutató táblával karöltve rámutat egy helyre az inverz laptáblában. Figyelj, processzor, erre felé keres. Szerintem erre elég jó találatokat fogsz találni. Az inverz laptábláról mit tanultunk? Hogy az ijedik bejegyzés az ijedik kereten lévő lapot tárolja. Tehát nekünk lapszámunk van, nem pedig keretünk. Most kaptunk egy tippet, hogy melyik kereten kell keresgélnünk, de nem biztos, hogy ott van a mi lapunk. Tehát meg kell nézni a CPU-nak, hogy azon a kereten, amit tippet kaptunk, ahova a tippünk vonatkozott, vajon a keresett lap található-e? Ha mázlink van, rögtön megtaláljuk. Ha hash-függvény ügyes, és rögtön a jó helyre irányít minket, akkor szerencsénk van, és rögtön megtudjuk, hogy hol kell keresni a fizikai memóriában az adott lapot. Ha pechünk van, akkor az inverz laptábla tartalmaz egy pointert. Egy pointert egy következő tippel. Követjük a pointert, azt mondja a laptábla, hát ez pechjed van, processzor, menj tovább a pointer mentén. Ott is körülnéz, ha még mindig nem találja meg, követi a pointert, és így tovább. Tehát egy láncolt listában vannak fűzve a lehetséges megoldások, és ezen a láncolt listán fog végsétálni a processzor, egész addig, amíg meg nem találja a kívánt bejegyzést, és akkor az alapján tudni fogja a fizikai címleképzést. Például a napsorszám alsó bitjei kitűnő hash-függvények lesznek, a mi gyakorlati példáinkban is ezt a technikát alkalmaztuk. Hát vegyünk egy kicsikét konkrétabb példát erre, de ez még mindig egy kicsit elvott lesz, tehát itt még bitekkel nem fogunk játszani, bitekkel a gyakorlaton fogunk játszani. Úgy merül föl a kérdés, hogy a processzor a pointer alapján fölteszi a kérdést, itt egy lap, hol lehetnek az ilyen lapok a laptáblában? Segíts nekem hash függvény. A hashfüggvény megmutat nekem egy bejegyzést, processzor ellenőrzi, ha nem, követi a pointert, ha igen, akkor pedig ránéz a processzor, hogy hányadik bejegyzésen tartott a laptáblában. Ha ez volt a 329. bejegyzés, az azt jelenti, hogy a fizikai memóriában a 329-es kereten található az adat, amit keresünk. Első ránézésre ez egy elkeserítően rossz megoldásnak tűnik. Láncolt listán akarunk végig sétálni az index laptáblában. Miközben volt egy nagyszerű hierarchikus adatszerkezetünk, és mi pont ezzel a láncolt listával akarunk javítani rajta. Ne ítéljünk én elhamarkodottan, ez a láncolt lista nagyon is jól működik, akkor, hogyha nem túl sok elemű. Hány memória hozzáférésre van szükségünk a címfordításhoz? Egyre a hashfüggvénynek, hogy a saját kis hash táblájából megkeresse a típjét. Ez egy memóriához fordulás, hiszen a hashmutató tábla is a fizikai memóriában. Aztán utána annyi lépésre van, annyi memória hozzáférésre van szükségünk, ahány elemű a láncolt listánk. Ha hosszú a láncolt listánk, akkor sok elemet kell megvizsgálni a laptáblában, sok memóriaművedet kell végeznünk. Ha rövid a láncolt listánk, akkor pedig nem. És a inverse laptáblának az a trükkje, hogy ha ügyes a hashfüggvényünk, akkor minél kisebb a fizikai memória terheltsége, annál rövidebbek lesznek ezek a láncolt listák. Minél nagyobb a fizikai memória terheltsége, annál hosszabbak lesznek a láncolt listák. Általános esetben, amikor nincs tele a memória, és tényleg csak annyi memória területtel gazdálkodik a programunk, amennyi fizikailag rendelkezésre áll, akkor a hashmutató tábla és a laptábla, egy darab laptábla hozzáférés bőven elég lesz arra, hogy megkapjuk a címinformációt. Amikor tele van viszont, és már keresgélni kell a lyukakat a fizikai memóriában, akkor jönnek ezek a láncolt listák, a hosszú láncolt listák, és akkor tényleg le fog lassulni a címfordítás, de amikor tele van a memória, akkor biztos, hogy nem a laptábla miatt lesz lassú a címfordítás, hanem azért, mert már rég szvepel a Winchesterünk, és a disk, vagy Winchester helyett SSD ma már, a HDD is, meg az SSD is nagyságrendekkel lassabb, mint egy DRAM, úgyhogy ilyenkor az lesz a szűk keresztmetszet, és az fogja lelassítani a rendszert, és senkit nem fog érdekelni, hogy a laptábla milyen gyors, vagy milyen lassú. Ezt a trükköt az IBM nagyon kedveli. Inverse laptáblát használ nagyon sok PowerPC processzor, és vannak más architektúrák, például a Parisk, ami úgy szintén inverse laptáblára épít. Amit mi most itt tanultunk, ez a fajta megoldás, hogy hashfüggvény plusz láncolt lista, ez a Parisknak a megoldása. A PowerPC egy kicsikét másfajta megoldást követ, de az alapötlet pontosan ugyanaz. Mi volt az alapötlet? Az, hogy a laptáblánk keretszám, lapszám hozzárendeléseket tároljon, ne pedig lapszám, keretszám hozzárendeléseket. Érdemes a gyakorlatot végigcsinálni, a számpéldákra egy pillantást vetni, minden sokkal világosabb lesz. Egy nagyon szép, egyszerű trükkről van szó, amit nehezebb így elmondani online egy videón keresztül, mint táblán megmutatni. Lassú a virtuális memória. 60 éves processzorokban meg különösen lassú. Hogyan lehet ezen segíteni? A TLB az egy fontos eszköz lesz nekünk a virtuális tárkezelés használható sebességűre gyorsításában. TLB, Translation Lookaside Buffer. Nézzük meg még egyszer, hogy miért is volt lassú a virtuális tárkezelés. Azért, mert ha a memóriából bármilyen adatra van szükségünk, akkor nekünk előtte a címfordítást el kell végeznünk, és a címfordításhoz szükséges adatszerkezet, a laptábla, úgy szintén a fizikai memóriában van. Tehát egy memóriaművelethez, amit a programom triggerel, több memóriaművelet fog tartozni, és ez az, ami lelassítja a virtuális tárkezelést. Ami viszont reményt adhat arra, hogy a virtuális tárkezelés mellett is viszonylag gyors majd a memória műveleteknek a sebessége, az a tény, hogy a mi programjaink nem random nyúlkálnak a memóriához a teljes virtuális címtartományban véletlenszerűen, hanem bizonyos lokalitásokat követnek a memória hozzáféréseink. Ez azt jelenti, hogy a gyakran használt virtuális fizikai összerendeléseket célszerű keselni. létrehozunk egy gyorsító tárat, amiben a gyakran használt laptábla bejegyzéseket tároljuk. Ez a gyorsító tár, ez a TLB, Translation Lookaside Buffer, ez a CPU-ban van. Ezért a CPU-hoz közel van, a CPU villámgyorsan ki tudja olvasni, egy vagy fél óra jel alatt ki tudja olvasni, nem kell a dög lassú DRAM-hoz fordulni. Ha szerencsénk van, akkor onnan, ebből a gyorsított tárból el tudja végezni a címfordítást, és nem kell a lassú laptábla adatszerkezethez fordulni, ami a lassú fizikai memóriában van. Ha a TLB-t is figyelembe vesszük, akkor a címfordítás már ezen az ábrán látható módon fog alakulni. CPU megkapja a virtuális címet, leválasztja a lapszámot, és ránéz a TLB-re. A TLB ott van benne a CPU-ban közel, tehát nem tart sokáig ennek az elérése. Van valahány bejegyzés ennek a TLB-nek, ebben a példában 3 ilyen bejegyzésünk van, és elkezd a CPU keresni, hogy vajon ez a lapszám, amit keres, megtalálható-e a TLB-ben. Azt fontos látni viszont, hogy ez nem egy lineáris keresés. Szó sincs arról, hogy a TLB sorra venni a bejegyzéseket és megnézni, hogy vajon itt az első bejegyzésem erre vonatkozik? Nem. Kettes? Nem. Hármas? Nem. Ilyen nincs. Ez egy hardware. Ebben a TLB-ben a keresés egy lépést vesz igénybe. Úgy lehet elképzelni ezt, hogy ez egy tartalom szerint címezhető memória. Kb. Úgy lehet elképzelni működés szempontjából, mintha a lapszám mező mindegyikére ebben a TLB-ben egy-egy külön komparátor lenne ráültetve. És akkor megjelenik a lapszám, az összes komparátor, itt a példában mind a négy, egyszerre kezd működésbe lépni, és ha valahol találat van, akkor az adott komparátor jelezni fog, csengetni fog, itt például ez a zöld jelű, és akkor a CPU ki tudja a TLB-nek a megfelelő bejegyzéséből olvasni a keretszámot. Hozzáragaszt az eltolást, megvan a cím. Ha nincs találat, csak abban az esetben kell a lassú laptáblához fordulnia, ami a lassú fizikai memóriában van. Tehát a TLB annál jobb, annál gyorsabb, annál hatékonyabban van a mi segítségünkre, minél nagyobb címtartományt fed le az ott található laptábla bejegyzéseknek az összessége. Ugye, ha 4 kB-os lapjaim vannak, és 4 bejegyzéses a TLB, akkor 16 kB a TLB lefedettségem, mert 16 kB-ot tudok elérni a memóriában úgy, hogy nem kell a fizikai memóriában nyúlni, hanem helyben, lokálisan a TLB-ben bekeselt laptábla bejegyzéseket tudok használni. Az a gond, hogy a TLB nem lehet nagy. Azért nem lehet nagy, mert ilyen tartalom szerint címezhető memóriából nem lehet nagy méretűt kialakítani. Részben azért, mert nagyon nagy fogyasztással jár, részben pedig azért, mert nagyon sok tranzisztort igényel, tehát nem szeretnénk elvenni a helyet a processzor többi funkcionális egységétől. Emiatt a TLB bejegyzések száma nagyon-nagyon régóta egy szűk tartományban mozog. Hát jó, 16 bejegyzés az már azért régen volt. 512.024 bejegyzésű TLB-kkel még találkozni lehet. Ennél sokkal többel, 10.000 bejegyzésűvel már nem. Tehát körülbelül ezres, százas, ezres nagyságrendű bejegyzésünk áll rendelkezésre a TLB céljára. Viszont ezeket villámgyorsan el tudja érni a processzor, fél-egy órajel, és az a szerencse, hogy a mi programjaink saját akaratunk és tudtunkon kívül vannak annyira lokálisak, hogy az esetek túlnyomó többségében a TLB-ből sikerül feloldani a lapszámot, és megtalálni a keretszámot, nem kell a lassú fizikai memóriához fordulni. A hiba arány a statisztikák szerint 1%-százalék és 1% között van, ami nagyon kedvező. Tehát az esetek 99%-ában villámgyorsan elintézhető a címfordítás. Ha viszont pecsünk van, és a keresett laptábla bejegyzés nincsen benne a TLB-ben, akkor 10-100 óra jel, mire azt be tudjuk szerezni a DRAM-ban található laptáblából. Nagyon-nagyon fontos dolog, és ez a számonkéréseknél állandóan előkerül, mint félreértés, hogy a TLB nem lapokat tartalmaz, hanem laptábla bejegyzéseket. Nem komplett 4 kilobájtos lapokat kesel a TLB. Csak a laptáblának azokat a részeit, amiket gyakran használunk. Melyik lap hányas kereten van? Ilyen kis párocskákat. Ilyenből tud tárolni 500-at, 1000-et. És soha nem a lapot magát keseljük. Ezek után nézzük meg, hogy hogyan áll össze az összkép. Hogy dolgozik együtt az operációs rendszer és a CPU annak érdekében, hogy minden flottul és simán menjen. Kétféle megoldás van, Hardware Manager TLB és Software Manager TLB segítségével. Az x86 és az ARM Hardware Manager TLB-t használ, tehát ezzel kezdjük. Ez torony magasan a tipikusabb megoldás. De hogy is működik ez? A CPU MMU egysége, vagy Memory Management Unitja, akárhányszor belebotlik egy virtuális címbe, először a TLB-ből próbál kereti információhoz jutni. Ha a TLB hiba történik, akkor azt mondja a CPU, hú, mekkora pehjem van, nincs benne ez a laptábla bejegyzés a TLB-be, mehetek várni a DRAM-ra. Bejárja a laptáblát. A CPU járja be a laptáblát. Tehát azt a fa adatszerkezetet, a hierarchikus laptáblát, az x86 processzor hardware-ből be fogja járni. Végignézi első szintű laptábla, másodszintű, harmadszintű, stb. Ha megtalálja a lap keret összerendelést, és azt találja róla, hogy benne van a DRAM-ban, tehát van keret, nincsen kiszvetelve a diszkre, akkor amellett, hogy elindítja a DRAM műveletet, hogy kiolvassa az adatot a memóriából, a laptáblának azt a bejegyzését, amit nagy nehezen, fáradtságos munkával előorgászott a fizikai memóriából, beteszi a TLB-be. Azt mondja a CPU, jó lesz ez még. Az előbb szükségem volt rá, biztos hamarosan megint szükségem lesz rá. Elrakom ide, van még egy kis helyem, beteszi. Ha nincs helye, akkor is beteszi, akkor fölírja azt, amit legutoljára használt. Végeztünk. Ha a laptábla bejárásával arra jut a CPU, hogy valid egyenlő nulla, akkor azt mondja a CPU a fenébe. Ebből egy hamar nem lesz fizikai cím, fogalmam sincs, hogy hol van ez a lap, biztos a diszken van, kiszvepelte valaki, de én, mint CPU, nem tudok beszélgetni a diszkkel. Azt sem tudom, mi az, hogy diszk. Nincsenek nekem drivereim a szeri alatával, meg a SCSI-val, meg mindenféle protokollal kapcsolatban. Én nem tudok labdába se rúgni. Úgyhogy mit tehet ilyenkor a CPU? Csönget az operációs rendszernél. Kivált egy interruptot. Ez egy olyan interrupt, amit a CPU vált ki. Ez a laphiba, page fault interrupt. A interrupt vektor táblába operációs rendszer bootoláskor beírta ebbe a mezőbe azt a subroutint, amit ilyenkor végre kell hajtani. Tehát laphiba esetén az operációs rendszer megkapja a vezérlést. Lefut az a függvény, amit megírtak az oprendszernek az írói. Ez a függvény azt fogja csinálni, hogy a diszkről megkeresi a lapot, amit a CPU keres, és elhelyezi a fizikai memóriában. Azt, hogy a diszken hogy tárolja a lapokat az operációs rendszer, az az oprendszernek a saját belső magánügye. CPU nem érdekli, senkit nem érdekel. Szedje elő a lapot, ahogy akarja, és tegye be a fizikai memóriába. Persze a legtöbb esetben a fizikai memória ilyenkor tele lesz, és akkor az oprendszernek nem elég berakni a fizikai memóriába a betöltött lapot, hanem ki is kell onnan dobni valakit, akinek a helyére be tudja őt hozni. Tehát lapcseréről is ilyenkor gyakran beszélhetünk. Ezek után, ha ezt elvégezte, az operációs rendszernek kell a laptáblát update-elnie. Tehát a laptáblát, mit csinál az oprendszer? Foglaljuk össze. Kidob valakit a fizikai memóriából, behozza a helyéről a diszkről a keresett lapot, és frissíti a laptáblát. Beírja, hogy ez a lap most már ezen a fizikai kereten található. Frissített laptábla után visszaadja a vezérlést a CPU-nak, a CPU ismét bejárja a laptáblát, és akkor már azt fogja ott találni, hogy valid egyenlő 1. És akkor végrehajtja a memória műveletet. Ez a dolgok menete, a CPU kizárólag a fizikai memóriával tud kommunikálni. Ha valami nincs ott, akkor szól az oprendszernek, hogy legyen ott, mert csak azzal tud beszélgetni. És mindig ott is kell lennie. Diszket nem tudunk címezni soha, az nem fog működni. Hihetetlen, hogy ez mind a háttérben működik, folyamatosan záporoznak a CPU-hoz a különböző memória műveletek, és ennyi minden történik a CPU-ban, az MMU-ban, az operációs rendszer között, és minden ilyen szépen flottul folyékonyan működik. Ilyen hardware manager TLB-t használ, mint már említettem, az x86, ARM, a Power is egyébként csak ott Invest laptáblával, de ugyanúgy hardware menedzselt a TLB-je, és így tovább. A TLB-t lehet szoftveresen is menedzselni. Igaz, hogy ezt sokkal ritkábban használják, mint a hardware menedzselt TLB-t. A sztori ugyanúgy kezdődik, mint az előbb. CPU kap egy virtuális címet. És ugyanúgy is folytatódik, mint az előbb. Első körben ránéz a TLB-re, és megpróbálja felkutatni ezt a lapot, hogy hol található a fizikai memóriában. Ha találata van, akkor a CPU örül, hú, megvan, hál' Istennek, nincs vele több gond, már meg is oldotta a leképzést, a címleképzést. Az eltérések ott kezdődnek, ha nincsen TLB találat. Mi volt a hardware menedzselt esetben? Bejárta a CPU a laptáblát. Software menedzselt esetben ilyet nem csinál. Azt mondja a CPU, hát én csak egy CPU vagyok, most nehogy már nekem kelljen egy ilyen fát bejárnom, főleg azért, mert risk vagyok, nem is akarok ilyenekkel foglalkozni, én ennél elemi műveltekhez vagyok szokva. Hash függvényeket számolgassak, vagy fákat járjak be, szó se lehet róla. Nincs benne a TLB-ben a leképzés? Op, rendszer, léci, segíts, töltsd be. Te majd megcsinálod szoftverből, amit nekem kéne hardverből. Pontosan ez történik. Hát vegyük észre, hogy ebben az esetben a CPU akkor szólt az operációs rendszernek, amikor TLB hiba volt. És visszalapozok egy pillanatra. Hardware menedzselt esetben a TLB hibát még lekezelte a CPU. Bejárta a laptáblát. Csak akkor szólt az operációs rendszernek, ha a laptáblában kiszvepelt lapra utaló nyomokat látott. A szoftveres TLB esetén a CPU ennél egy kicsikét jobban rá van utalva az operációs rendszerre, már a TLB hiba is elég neki ahhoz, hogy operációs rendszerért kiáltson. Az operációs rendszer tudja, hogy kezeli a laptábláját, van egy saját adatszerkezete rá, ő maga fogja bejárni ezt az adatszerkezetet, megkeresni a lap keretösszerendelést, beírni a TLB-be. Tehát ebben az esetben a CPU exponálja a TLB-jét az operációs rendszer irányába. Az operációs rendszer a címfeloldás, a lap keretösszerendelés megkeresése után frissíti a TLB-t, és visszaadja a vezérlést a processzornak. A processzor megint megpróbálja fölcsapni a TLB-t, most már meg fogja találni az összerendelést, és tud vele dolgozni, tud a fizikai memóriához fordulni. Az operációs rendszer persze, hogyha nem találja meg a saját adatszerkezetében azt a leképzést, akkor előássa a diszkről, elvégzi a lapcserét, kivesz valakit a fizikai memóriából, beteszi a helyére azt, akit a diszkről most betöltött, frissíti az adatszerkezetét, visszaadja a szükséges TLB bejegyzést a CPU-nak, tehát minden ugyanúgy megy, mint eddig, csak most a CPU egy kicsit hamarabb szól az oprendszernek, mert nem akar foglalkozni a laptábla bejárásával. Ennek megvan a maga előnye és a maga hátránya is. A hátrányát érezzük. Ugye ez lassabb. Tehát az, hogy hardveresen bejártunk egy fát, az mégiscsak gyorsabban működik, mint itt, ahol az operációs rendszert többször kell interruptolni, többször kell megkeresni, és ő szoftverből fogja bejárni a fát. Ez egy lassabb megoldás. Azért vannak viszont előnyei is. Az előnye az, hogy mivel szoftverből történik az adatszerkezet kezelése, a laptábla adatszerkezet kezelése, ezért sokkal fejlettebb adatszerkezeteket lehet itt bevetni. Az is elképzelhető, hogy az operációs rendszer egyik verziója ilyen adatszerkezetet használ, másik pedig olyan adatszerkezetet. Például a Spark, amelyik egy Software Managed TLB-t használó architektúra, Solaris Unix alatt úgynevezett virtualizált laptáblát használ, erről nem esett szó, Linux alatt pedig egy sima hierarchikus laptáblát használ. Ez az oprendszer saját belső döntése. A processzort nem is igazán érdekli, hogy milyen laptáblája van. Neki a TLB legyen tisztességesen karbantartva, és az elég. Méretezési kérdések. Említettem, hogy nagyjából ilyen pár kilobájtos nagyságrendbe esnek a tipikus lapméretek szinte minden architektúrában. Na de hogy jön ez ki? Miért pont annyi? Miért nem sokkal nagyobbak a lapjaink, vagy miért nem sokkal kisebbek? Hát itt egy kicsikét megint csak mérlegelnünk kell. Mind a két extrémitásnak megvan a maga előnye és hátránya. Ezeket át kell gondolni. Mind a kettő mellett szólnak érvek. Ha nagyobb lapokat akarunk használni, az azért jó, mert a diszkről nagy, lap, nagy mennyiségű adatot betölteni pontosan ugyannyi ideig tart, mint kis mennyiségű adatot. Ugye ezt a diszkes gyakorlatoknál láttuk, vagy majd látni fogjuk hamarosan. Diszkről betölteni 3 bájtot pont ugyannyi ideig tart, mint betölteni 30 kilobájtot. Nem a adatmennyiség fog a szűk keresztmetszetet jelenteni, hanem a disznek a forgási késletetése, a szíkítő, és így tovább. Tehát ez amellett szól, hogy használjunk sokat. Ha már egyszer a diszkhez fordulunk, egy HDD-hez, amelyik mechanikus ráadásul, ha már egyszer hozzáfordulunk és kiváljuk azt a sok mechanikus késletetési komponest, akkor már egy cuszra húzzunk át tőle annyi adatot, amennyit csak lehetséges, hogy legközelebb ne kelljen hozzáfordulni. Másrészt viszont, ha túl sok adatot hozunk be a diszkről, tehát túl nagyra választjuk a lap méretet, azzal az a probléma, hogy az általunk keresett adatokon kívül egy csomó olyan fölösleges adat van rajta, amit mi nem is fogunk használni soha. Most azt betesszük a memóriába, amikor nekünk nincs is rá szükségünk, az megint nem túl racionális. Azt szeretnénk, és ez szól a kis lapméretek mellett, hogy egy lapon csak az legyen, amit mi keresünk. Fölösleges dolgot ne hozzunk be a memóriába a lappal együtt, mert az nekünk nem hasznos. A két véglet között ez a pár kilobájtos méret tűnik a legjobb kompromisszumnak, és így ez volt az, ami igazából elterjedt. Nézzük meg, hogy egy multitask környezetben, egy modern operációs rendszer alatt egészen pontosan ez a virtuális memória hogy is segíti a mi életünket programozóként. Mi az, ami a háttérben zajlik egy Windowsban, egy Linuxban, hogy történik a laptábláknak a kezelése. Ez megint egy olyan anyagrész, ami csak az IMSC képzésnek a része, tehát ez egy többlet anyag. Az IMSC pontok megszerzéséhez szükséges lesz, viszont a reguláris számonkérések megírásánál nem fogunk ilyen jellegű kérdéseket föltenni. Ugyanakkor mindenkinek ajánlom a figyelmébe, mert nagyon egyszerű és nagyon érdekes dolgokról van itt szó. A virtuális címkezelést egy multitask operációs rendszer többek között címtér elkülönítésre is használja. Ez azt jelenti, hogy minden futó task egymástól függetlenül megkapja a komplett, teljes címtartományt. Mondjuk megint csak 32 bittel számoljunk, hogy ne kelljen túl nagy petabájtokat mondanunk. 32 biten 4 gigabájt a címtartomány. Ez azt jelenti, hogy elindítja az operációs rendszer az én programomat, az megkapja a 0-tól 4 gigabájt nagyon durva megközelítésben a teljes címtartományt. Elindul a másik task, az is megkapja a teljes címtartományt, és így tovább mindegyik. Ennek nagyon sok előnye van, például az, hogy állandó a futási környezet. Mindig tudja a futó task, hogy ő a nullás tartománytól kezdődik, hogy mindig fix címen vannak az ő globális változói, a függvények, és így tovább. A fordítót sokkal könnyebb így megírni, hiszen tudja, hogy melyik függvényt hova helyezi el, hogyan kell jumpolgatni, mert hol lesznek az adott függvények, mindig ugyanoda kerülnek a memóriába. Másrészt meg védelmet is ad. Ha nekem van egy külön címtere, meg a másik tasznak is van egy külön címtere, és mindenki a saját címterén belül dolgozik, akkor ez azt jelenti, hogy nem tudok átnyúlni a másik címterébe, és nem tudom tönkretenni az ő adatait, vagy nem tudom rosszindulatúan kiolvasni az ott tárolt jelszavakat például. Tehát ez védelmet jelent. A címtér elkülönítés nagyon fontos, izoláció, hogy ne tudjak a másik taskhoz átnyúlni, hibás vagy rosszindulatú működés miatt ott kárt okozni. Az ilyen címtér elkülönítést úgy szokták megvalósítani ezek az operációs rendszerek, hogy taskonként külön laptáblát használnak. Itt ebben az esetben itt van az első tasknak a virtuális memóriája, a másik tasknak a virtuális memóriája, van egy valamekkora szűkös fizikai memóriánk, és van egy jó tágas háttértárunk. Amikor fut az első task, akkor az ő laptáblája kerül aktiválásra, tehát a processzornak az ő laptábláját mutatjuk meg, hogy figyelj, proci, elindítom a taskot, te itt keresd a laptáblát, és ennek az első tasknak a laptábláját fogja használni, az ő címleképzését, az ő laptábla bejegyzéseit fogja használni a címleképzéseihez. Az első tasznak bizonyos lapjai benne lesznek a fizikai memóriában, más lapjai a háttértárban, lesznek olyan lapjai, amikhez soha életében nem nyújt hozzá, azok meg sehol nem lesznek eltárolva nyilván, ilyen is lesz. Aztán multitaskos operációs rendszerek hogy is működnek? Egy timer interrupt segítségével kezdeményeznek taskváltást ezek a processzorok. Van egy speciális periféria, egy timer periféria ezekben a processzorokban, ami fix időközönként, például pár mikroszekundumonként interruptot generál, az operációs rendszer megkapja az interruptot, azt mondja oprendszer, ennek a tasknak lejárt az ideje, futott eleget, átkapcsolok a másik taskra. Elindítja a másik taskot, megint cseket az interrupt, timer interrupt. Most ennek járt le az ideje, visszakapcsolok az első taskra, és oda visszakapcsolgat. A task kapcsolgatások mindig együtt járnak laptábla kapcsolgatással is. Mind a task, két tasknak megvan a maga laptáblája, és váltáskor átkapcsolunk ebbe a laptáblába, akkor egészen mások lesznek a lapkeret összerendelések. Task váltáskor vissza az első taskhoz, megint mások lesznek a lapkeret összerendelések. Arról kell gondoskodni az operációs rendszernek, hogy a fizikai memória egy adott keretét csak az egyik taskhoz rendelje hozzá. Nagyjából lehetnek osztott lapok, tehát erre van lehetőség a legtöbb operációs rendszerben. Például az operációs rendszer szolgáltatásokat az osztott lapokon keresztül lehet elérni, tehát vannak ilyen függvények, fájlkezelés, hálózatkezelés, stb. Egy futó task meghívja az operációs rendszert, akkor a fizikai memóriában lefut a hozzátartozó kód, a másik task is be akarja hívni ugyanazokat a függvényeket, tehát a fizikai memóriában csak egyszer szeretnék letárolni ezeket az operációs rendszer kódokat, akkor itt egy osztott keret fog rendelkezésre állni a fizikai memóriában számukra. Mivel a taskváltáskor megváltozik a laptábla, ezért taskváltáskor ki kell ürítenünk a TLB-t, hiszen az a szomszéd task laptábla bejegyzéseit tartalmazza. Nekem más laptáblám van, más bejegyzésekkel, félrecsúsznának a dolgok, ha a CPU tévedésből a régi TLB bejegyzéseket használná. A TLB a laptábla bejegyzések cache. Laptábla megváltozott, a cache-t ki kell ürítenem, hiszen elavult tartalmat tartalmaz. És ez bizony gondot jelent, mert kezdődhet megint a TLB föltöltődése. Míg föl nem töltődik a TLB, minden címfordítás dög lassú lesz. Ez egy komoly gondot jelent. Annak érdekében, hogy ez ne legyen ilyen ekkora nagy gond, bizonyos architektúrák bevezették a címtér azonosítók használatát. Az x86 nem tartozik ezek közé. Ez az úgynevezett ASID. Asynchronous System ID. Ezzel lehet azonosítani a taskot, és a TLB bejegyzés most már nem csak a lapkeret összerendeléseket tartalmaz, hanem tartalmaz egy kiegészítő ASID mezőt, egy címtér azonosító mezőt is. És amikor az operációs rendszer taskot vált, akkor oda szól a CPU-nak. Figyelj, CPU, beindítottam a kettes taskot. És a CPU onnantól kezdve a TLB-ből csak a kettes tasknak az összerendeléseit fogja felhasználni, amikor laptábla bejegyzést keres. A másik taskért nem. Amikor az oprendszer megint taskot vált, oda szól a CPU-nak, egy spéci regiszterbe ír egyébként ilyenkor az operációs rendszer. Beírja abba a spéci regiszterbe, CPU, most már az egyes task fut. Azokat a bejegyzéseket használ, léci. És a CPU az egyes ASID mezővel ellátott TLB bejegyzéseket fogja csak ilyenkor figyelni. Ezzel elértük azt, hogy nem kell taskváltáskor valahány mikroszekundumonként TLB-t üríteni és megvárni, míg újra föltelik, hanem megmarad a task TLB bejegyzései közül jó néhány taskváltásokon keresztül is, és sokkal gyorsabb lesz a memória kezelés. Körülbelül ennyit gondoltunk elmondani a virtuális tárkezeléssel kapcsolatban. Ehhez tartozik majd egy gyakorlat, amit szeretnénk, hogyha nagyon komolyan vennétek. Ez egy fontos témakör. Remélem sikerült mindent megérteni az előadás alapján. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!